Ismételten nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, és áldjuk a jó Istent ezért a szép időért. Ami ma délelőtti témánk címét így adtam meg, mikor kell elkészíteni a mi lámpásainkat. Ellen White azt írja, hogy a 10 szűzről szóló példázatot időről időre át kell gondolnunk. Olvasok egy mondatot ebből a könyvből. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűz példázatát. Tanulmányozzuk új figyelemmel. Gondolom ezen azt is érti Ellen White, amit aztán utána le is ír, hogy és új szempontok szerint is. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűzről szóló példázatot. Itt szeretném megemlíteni, mielőtt magát az igét olvasnánk, hogy Máté, ugye Máté Evangélium a 25. fejezet első versében találjuk, hogy akkor kiment a, szóval akkor elér, ugye, hogy így olvasjuk itt az igét, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a 10 szűzhöz, akik a vőlegényt várják. De amit hangsúlyozni szeretnék az az, hogy Máté Evangélium a 24. és 25. fejezete egy beszéd. Máté 24 és 25. fejezete tehát egy beszéd. Miért hangsúlyozom ezt? Döbbenetes dolgokat mond itt el az Úr, ugye rákérdeznek a templomból kijöve az olajfák hegyén, hogy Urunk, mikor lesznek meg ezek, hogy itt kőkövön nem marad, és micsoda jele lesz a te eljöveteletnek és a világ végének. És tudjátok, nem igen akarok olvasni, bár kijegyzeteltem néhány igét, de talán mégse olvasnám fel, hogy miket mond az Úr. Hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről, és így tovább. Ez még nem a vég, azután nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, járványok, földindulások mindenfelé, és ez a sok nyomorúság kezdete, és akkor megölnek titeket, gyűlöletesek lesznek minden nép előtt az én nevemért. Szóval sok mindent mond el az Úr, egy tényleg egy nagyon summázott, és a jövőt, az eljövendő év ezredeket összefoglaló kijelentéseket teszi az Úr, és azután mondja a 25. fejezet első versében, akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa, ama 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. Tehát itt az Úr tehát így tereli rá a mi figyelmünket erre a példázatra, és majd a 6. és 7. versekben ezt olvasom. És talán még mielőtt elolvasnám, megemlítem, hogy nem akarom végigolvasni a 10 szűzről szóló példázatot, mert néhány szempontot szeretnék csak belőle majd felszínre hozni. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, ímhol jö a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Mert ezért adtam ezt a címet, hogy mikor kell elkészíteni a lámpásainkat. Akkor elkészítik az ő lámpásaikat, mondja itt az Úr Jézus Krisztus. Mit jelent ez, hogy elkészítik a lámpásaikat? Mikor lesz ez a pillanat? Mi az előfeltétele annak, hogy elkészíthessük, és hogyan készítjük el a mi lámpásainkat? Ezekről a kérdésekről szeretnék szólni, igyekezve röviden. Mikor kell elkészíteni a lámpásokat? Ugye így olvastuk az igében, hogy éjfélkor pedig. Éjfélkor. Az éjféli kiáltás idején. Kicsit nézzük csak meg az igében, már tegnap ez úgy emlékszem, hogy talán többször is elhangzott, de nézzük meg az igében, hogy mit értünk az éjféli kiáltáson egy kicsit konkrétabban. Jelenések könyve 18. fejezetében az első 5 verset olvassuk el. Bocsánat, nem beszélek túl hangosan? Nem. Tehát akkor a 18. fejezetben ezt olvassuk. Jelenések 18. első 5 versében. És ezután láttam más angyalt leszállni a mennyből, akinek nagy hatalma volt, és a föld fény lett annak dicsőségétől. És kiáltott teljes erejéből, nagy szóval mondván, leomlott, leomlott a nagy Babilon, és lett az ördögök lakhelyévé, minden tisztátalan léleknek tömlőcévé, és minden tisztátalan és gyűlölséges madárnak tömlőcévé. Mert az ő paráznaságának haragborával ivott valamennyi nép, és a földnek királyai ővele paráználkodtak, és a földnek kalmárai az ő dobzódásának erejéből meggazdagodtak. De hallottam más szózatot a mennyből, amely ezt mondotta: fussatok ki belőle, én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból, mert az ő bűnei az égig hatottak, és megemlékezett az Isten az ő gonoszságairól. Miről beszél ez az ige szakasz? Ugye a harmadik angyal üzenetét mondja el. Mi erről olyan keveset gondolkozunk. Én nagyon örültem, hogy tegnap néhány szó esett róla, de mi olyan keveset gondolkozunk rajta. Ugye mi testvéreinket is elfigyelem, itthon is, másütt is, hogy ez nem a gondolkozásunknak, a beszélgetésünknek tárgya. Miről beszél itt a Szentírás? Hogy jön egy angyal, és az kiált, és nyilván az angyal az nem egy tényleges angyalt jelent, hanem Isten az ő népét használja fel, hogy hirdess, hogy leomlott Babilon, Babilonnak, az egyesült egyházaknak a pusztulás, illetve a megromlásának az üzenetét hirdetni. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg tőletek, könnyű feladat? Könnyű feladat? Nem tudom, mennyit töprengtetek az Európai Parlament, az Európai Közösség alkotmányának a kérdéséről. Ott is az az érzésem, hogy készítenek egy alkotmányt, és mi van olyankor? És amikor a magyar küldött, Kósárné Kovács Magda felszólalt, és keményen, határozottan szembe ment az európai alkotmánnyal, akkor én hallottam olyan adventistát is, aki azt mondta, hogy hát mi szükség van erre, most mit... Minek foglalkozunk ezzel? Köszönöm szépen. Hát testvérem, én megkérdezném tőletek, nagy dolog egy alkotmány? Egy alkotmány törvény. És ugye mi körül folyik a vita, hogy a Föld Krisztus tulajdona. És ki a Krisztus helytartója? Akkor kinek a tulajdona? Tehát itt nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy a pápaság tulajdonát képezi az egész föld. Tessék megnézni, amerre a pápa megfordult mindenütt. Az első dolga volt, hogy lehajolt és megcsókolta a földet, és az emberek oda voltak a boldogságtól, hogy a mi hazánkat is, földjét is megcsókolja. Igen, ez azt jelenti, hogy ez az én földem, ez a mi földünk. A másik dolog az volt, az, hogy akörül folyik a vita, hogy az Isten előtti felelősség. Az Isten előtti felelősség. Csak gondolkozunk el egy kicsit rajta, hogy ez hogy nyomul előre, hogy foglalkoznak a népek ezzel a kérdéssel. Angela Merkel, ugye, hát egy kelet-német nő, NDK-ban élt nő. Biztos mindannyian tudjátok, hogy küzd azért, hogy igen, az európai alkotmányban ezeket a mondatokat, hogy a föld az Istené, és hogy Isten előtti felelősségünk van. Vagy a föld a Krisztusé, Krisztusé az egész föld, és Isten előtti felelősségünk van. Szóval az ember elgondolkozik azon, hogy mi egy olyan idő felé haladunk, amikor ezt a kérdést csak idő kérdése, hogy mikor ténylegesen törvénybe fogják iktatni. Én például, amiről eredetileg szólni szerettem volna, ez az, ugye azt hiszem kedden lett volna, hogy a mi hálánk az Istennek a még megadott 4 éves kegyelemért, szóval itt Magyarországon, a megadott kegyelemért. Én nem hoztam, mivel én nem gondoltam, hogy erről szólni fogok, meg arra se gondoltam pedig arról. De szóval a lényeg az, hogy azt írták a lapok a választások előtt, a Fidesz nyilatkozott, hogy a kisegyházak mozgásterét korlátozzák. Bizonyára mindannyian tájékozottatok erről. Sok mindent hallottunk, sok mindent olvastunk. Nem akarok ebbe belemenni, mert nem politizálni szeretnék. Csak annyit elmondani, hogy az ember érzi, hogy úgy az öklök emelkednek fel, még nem hirdeti az Isten népe, hogy ez a hatalom, ez az egész világra igénytartó hatalom, ez leomlott, és az ördögök lakhelyévé lett. Gondoljátok meg felállni egy nagy katolikus közgyűlésen, és felállni, hogy ez az egyház az ördög eszköze. Milyen idők következnek be, és röviden csak annyit, mert ugye a kérdés az volt, hogy mikor történik meg ennek az üzenetnek a meghirdetése. Nos, azt olvastuk az igében, hogy akkor, amikor felhangzik ez az üzenet, az éjféli kiáltás, és ugye a Jelenések könyvében található kiáltás, amelyeket elolvastam már. Szeretnék tehát visszatérni ehhez a gondolathoz, hogy az éjféli kiáltás a hangos kiáltással azonos tehát, és ez már a csapásoknak a küszöbe. Ez a csapások küszöbe. Na testvérem, ez még nincs itt. Ez még nincs itt. De kétségtelenül a küszöbén állunk ennek az időnek, és azt hiszem, ha ezeket a gondolatokat, amelyekkel ma itt foglalkozunk, átgondoljuk, akkor ez nagyon-nagyon elkötelez bennünket valamire. Jól értsük meg az Úr Jézus Krisztus hasonlatát. Azt mondta az Úr, ugye itt a 7. versben, a 25. fejezet 7. versében, akkor felkeltek mindazok a szűzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. Az éjféli kiáltáskor elkészítik az ő lámpásaikat. Tehát Isten arra akar bennünket késztetni, hogy a mi lámpásainkat készítsük el. Mit mond ezzel az ige? Azt mondja, ugye nagyon jól tudjátok, amit nem akarok felolvasni, hogy öt okos volt, öt balga volt, öt elkészült, öt nem készült el, mindannyian tudjuk, tehát fölösleges ezzel újból foglalkoznunk. Csak annyit szeretnék hangsúlyozni, hogy az öt okos szűzre az volt jellemző, hogy ők elszunnyadtak, ugyanígy is mondja ugye az Úr, hogy mindjárt elszunnyadtak és elolvadtak, elszunnyadtak ugyan, de ott volt a tudat alattiukban szüntelen, hogy jön az Úr, készülni kell. És az adventi nép minden nyomorúságával együtt azért, ott van a lelkében ez a tudat, hogy nekünk készülnünk kell, ilyen időkének. A ma reggeli dicséret, és ugye úgy tudom, hogy ez az uniós reggeli dicséret, nem? Nem a miénk? Jó. Bocsánat. Tájékozottságomról ennyit. Nos, de szóval, ugye ott vannak ezek a felhívások, na de az uniónál is ez kétségtelen tény, hogy ez egy hirdetett üzenet, és az egész világon azért hirdetett üzenet, hogy jön az Úr, visszatér az Úr. És az a csodálatos ebben az ige szakaszban, amit a Szentírás itt leír, hogy az okos szűzek is szunnyadnak. A legbuzgóbb hívőket is bódult bénultság üli meg az Isten gyermekeit, és nem ismerik fel az idők parancsszavát, írja a Vejtestőn egy helyen. Bódult bénultság. És mindannyian jól tudjátok, hogy úgy szeretnénk az Isten munkáját végezni, úgy szeretnénk igaz hívők lenni, bizonyságtevő emberek, szent életű emberek, az életünkkel is bizonyságot tenni. És milyen sokszor érezzük ezt a bódult bénultságot, amely ránk telepszik. De az ige arra utal, hogy ezek az okos szűzek nem oltották el a lámpásukat, hogy ó, hát nem jön a vőlegény, nyugodtan alhatunk még, majd fölébresztenek, amikor megérkezik. Nem, ezek küzdöttek az ébren maradással, küzdöttek az éberséggel, de küzdve az álommal is, és így várták a vőlegényt a Biblia leírása szerint. Aztán csak néhány szót az olajról szeretnék szólni, illetve egy kicsit majd ezért erről többet. Mit is jelent ez az olaj, és hogy is jut Isten népe ehhez az olajhoz? Mit jelent, és hogy jut hozzá? Ugye azt hiszem, erre mindannyian megadjuk kórusban a választ, hogy az olaj a Szentlélek jelenlétét jelenti. Engedjétek meg, hogy csak egy-két mondatot olvassak. Ugyanebből a könyvből, azoknak, akik esetleg utána néznek, a 107. oldalon, Ezékiel próféta könyve magyarázatánál. Ezt olvasom. Ez a kép a lehető legfontosabb azok számára, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. Tudnélik az olajról szóló tanítás. Ez a legfontosabb tanítás azoknak, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. Most figyeljünk, kérem, ez az első hatalmas gondolat. Ám ha egyúttal nem gyakorolják is az igazságot, akkor nem nyerik el a két aranycsőből ömlő szent olajat. Ugye itt Ezékiel próféta könyvében a 4. fejezet 11-től terjedő verseiben beszél arról, hogy lát egy látomást, hogy ott van egy hétágú gyertyatartó, és ebbe ömlik egy olajfából két csövön át a szent, tiszta, aranyszínű olaj. Most még egyszer hadd olvassam el ezt a mondatot. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk is az igazságot, akkor nem nyerhetjük el a két arany csőből ömlő szent olajat. Tehát akkor az első hatalmas tanítás, testvérim, és ennek az adventtábornak is a rendeltetése, hogy tanuljuk az igazságot, és bátorítsuk egymást arra, hogy de testvérek, nem csupán szellemi ismeret, hanem, hát amit tényleg a Jóisten ebben az évben idáig igazán megadott nekünk, hanem figyelmeztetés, hogy illési üzenet. Figyelmeztetés, hogy vigyázat, az adventi nép veszélyben van. Kérlelés arra, hogy ébredjünk fel ebből az álomból. Figyelmeztetés az imádság kérdésére, ugye, hogy erről már szó esett. Figyelmeztetés, hogy itt vagyunk a rostálás idején. Ébredjünk és szenteljük oda az életünket a mindenható Istennek. És még harmadszor is hadd olvassam. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk az igazságot, akkor nem nyertük el a két arancsőből ömlő szent olajat. Nem nyerhetjük el a két, milyen hatalmas felelősség a megismert igazságot gyakorolni. Milyen szoros, és hadd mondjam, hogy az este döntöttem ennek a témának az átgondolásáról, amikor Gábornak a szolgálatát hallottam, ugye mi mindent hallottunk, micsoda hatalmas megvilágítás és micsoda kérlelést. Ne csak hallgassuk az igazságot, ne csak ismerjük az igazságot, ne csak szóljunk másoknak róla, hanem gyakoroljuk az életünkben. Minden áldott nap esdekeljünk az Istenhez, hogy segítsen bennünket az életünket neki szentelni. És ez egy kis kitérő gondolat, de azért zárójelbe hadd tegyem. Testvéreim, a sok fölösleges beszéd, aztán nem is beszélve, hogy rádió, tévé, hallgatás, nézés, tömni az agyunkat, a lelkünket a világ dolgaival. Hát bűntény. Bűntény. Mikor az Isten azt mondja, hogy nem nyerhetjük el a szent olajat, a sárga színű szent olajat, amely ugye az Isten előtt álló két szövétnekből árad az Isten gyermekei. Nem nyerheti el az, aki nem gyakorolja is az igazságot az életében. Hatalmas figyelmeztetés és óriási kérlelés is a mindenható Isten részéről. Akkor világíthat tehát a lámpásunk, ha egyrészt az életünkkel és a szavainkkal képviseljük ezt az igazságot, és ha az látszik rólunk szüntelen, hogy minden gondolatunk az Istenben elrejtett. Első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal, és olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely ideje korán adja meg gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó és szerencsés lészen. Szóval a 10 szűzről szóló példázatnak ez a hatalmas, első hatalmas tanítása, hogy haladéktalanul ebbe az irányba irányítja a lépteit, és kéri az Istent, hogyha mégis letérne a lába, ha mégis valami elvonná figyelmét erről, akkor az Isten szólítsa meg őt, késztesse a jóra, segítse meg őt abban, hogy ne csak ismerje, hanem élje is az Isten igazságát, amit a mindenható Isten elénk tárt. Haladéktalanul ebbe kell, az állapotba kell jutnunk. Ugye a kérdés az volt, hogy mikor kell elkészíteni a lámpásokat. Még egyszer hadd térjek vissza, hogy nincs még itt az éjféli kiáltásnak az ideje. Nincs még itt a jelenés, ezért olvastam a jelenések 18-at is, hogy lássuk, hogy ugye ez azonos. Az éjféli kiáltás és a hangos kiáltás, ez a Vejt irodalom szerint ez azonos időpont. Hogy ebben az időben, mielőtt ez bekövetkeznék, azelőtt nagyon komolyan készüljünk az Úr fogadására. Gondoljuk csak meg, hogy más, a másik feladat pedig, és ezt szintén olvasnám ugyanebből a füzetből, majd aztán kicsit később kérnélek meg, hogy egybe az egészet leszel olyan kedves Gáboron felolvasni. Itt azt olvasom, úgy válunk alkalmassá szent olajat kapni, ha magunkat megüresítő a két olajfából befogadjuk szavainkkal, cselekedeteinkkel, más lelkeknek hirdetjük az Istentől jövő igazságot. Tehát akkor válunk alkalmassá a szent olajat kapni, ha magunkat megüresítve két olajfából befogadjuk az Isten szavait, és ezt cselekedeteinkben is megvalósítjuk, és a lelkek szükségleteit kielégítjük. A lelkek szükségletét kielégítjük. Ez is ennek a kis szakasznak a címe. Hogy folyamatosan kapjuk, folyamatosan adnunk kell. Aztán így folytatja tovább. Csodálatos, boldogító foglalatosság ez. Állandóan kapunk Istentől, és állandóan tovább adjuk az embereknek. Elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk fenntartani. Az elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk elfogadni. Tehát akkor még egyszer hadd hangsúlyozom, ez a másik nagy gondolat ebben a rejt irodalomban leírt, hát isteni kinyilatkoztatásban. Az egyik, hogy megvalósítjuk, amit az Isten mond, ne csak ismerjük és gyönyörködjünk, és még vitassuk is ne talántán egymás között, hanem hogy megvalósítjuk is az életünkben az igazságot. A másik pedig, hogy amit kaptunk, azt adjuk azonnal tovább. Adjuk azonnal tovább, és akkor lesz az életünk áldott életté, a Jóisten által megkívánt életté. És testvérem, még egy szempontot hadd említsek meg. Miért fontos gyakorolnunk magunkat az igazságban? Mi lesz a következménye annak, ugye felolvastam a Jelenések 18:1-5-ig. Ha mi abban az időben mondjuk az üzenetet, mondjátok, mi lesz ennek a következménye? Már az előbb is utaltam rá, de még egyszer hadd kérdezem, mi lesz ennek a következménye? Mi lesz ennek a következménye? Engedjetek meg itt elmondani egy régi-régi történetet. Még Nagykanizsán voltam prédikátor, és kijártam egy 15-20 kilométerre lévő községbe, és ott evangelizációt tartottam. És olyan havazás jött, hogy nem tudtam hazamenni napokon keresztül, és estéről estére tartottam az evangelizációt. Sejtelmem sem volt, hogy a faluban TS szervezés zajlott. És csak az utolsó este, amikor úgy gondoltam, hogy már másnap, hogy mi a TS, termelőszövetkezet. Igen, és amikor már úgy gondoltam, hogy most már haza tudok menni, este kimentem még egy családnál, tartottam az Isten tiszteletet, ahol egyetlen szál testvérnőnk volt, és az ő szülei éltek még ott. És este még kimentem, hogy imádkozzam a kezdés előtt, zsúfolt, hát kis szobácska volt, de az tele volt, nem tudom én, 20-25 emberrel, nagy boldogan láttam, hogy jönnek az emberek, kimentem még imádkozni, és amikor mentem volna be, akkor két férfi az ajtó elé áll, és azt mondják, uram, lesz szíves velünk jönni. Mondtam, ne haragudjanak, ez meg lesz szíves bemenni, egy szót nem szólni, hogy hova megy, venni a táskáját, kabátját, és jön velünk, és mutatták az igazolványt állambiztonsági, vagy állam, mit tudom én, hogy nevezték, államvédelmi osztálytól. Bevittek azon az éjszakán, de már ott elvittek az önkormányzathoz, és hallottam, ahogy mondták, hogy 30 tanút tudnak állítani, hogy államellenes és TS ellenes izgatást végeztem. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, milyen érzésem volt. Mikor pedig bevittek Nagykanizsára, én úttalan utakon a fófúvások között, akkor ott pedig, amikor átvettek, akkor azt mondta az átvevő tiszt, hogy úgy próbáljam meg szökni, hogy kilukasztjuk a bőrét. Nem tudom, el tudjátok-e képzelni, hogy egy alapvetően félénk természetű ember vagyok. Hát az valami borzalom volt. Én addig imádkoztam, ami semmi egy pad volt ott benne, seprit, se semmi, egy pad volt ott. Addig imádkoztam, amíg egészen megnyugodtam, de az hosszú idő volt. Az a félelem, az a szorongás, hogy itt vagyok pár száz méterre az otthonomtól, mert ott laktunk egészen közel. És mi lesz? Ezt nem tudjuk elképzelni, hogy milyen lesz az az idő. És amikor már idéztem az előbb, hogy Jézus ebben a beszédében, Máté 24-ben azt mondta, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Nem egy-egy csoportért, és a többiek neked drukkolnak, mert ők is ugyanilyen körülmények között vannak, mert azért ez az idő ilyen idő volt. De amikor gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért, akkor hirdetni az Isten igazságát. Gondoljuk csak meg Péter apostol magatartását ott a főpap udvarában. Nem akármilyen ember volt Péter. Gyenge, most nem a gyenge oldalára akarok utalni, hát azért szóval nem akármilyen jellemű ember volt Péter. És ott abban a nyomás, az alatt a nyomás alatt, ami ott ránehezedett, egy szolgáló lány szavára átkozódva esküdözni kezdett. És ne úgy beszéljünk Péterről, hogy na ilyen volt Péter, hanem úgy beszéljünk Péterről, hogy ilyen leszek én is, ha az isteni kegyelem nem segít, ha a megismert igazságot nem valósítom meg napról napra, és nincs ott a szívemben napról napra az a vágyódás, hogy Uram, segíts meg továbbadni, én vágyom újabb ajándékokra tőled, vágyom a Szentlélek olajára, vágyom a két csövön áradó szent tiszta olajra, és segíts meg engem, hogy ezt tovább tudjam adni, és erősödjem napról napra a te ismeretedben és a te szolgálatodban. És talán megtennéd, Gáborom, hogy most felolvasnád, jól lennél olyan kedves ezt a szakaszt.
Az olaj megtisztítja a lelket. Tanulmányozzuk új figyelemmel a 10 szűz példázatát. 5 okos volt, 5 pedig balga. Az 5 eszes olajat is vitt lámpásának az edényben. Zakariás erről a szent olajról beszél. Ez a kép a lehető legfontosabb azok számára, akik állítják, hogy ismerik az igazságot. Ám ha egyúttal nem gyakoroljuk is az igazságot, akkor nem nyertük el a 2 aranycsőből ömlő szent olajat. Olyan edényekbe folyik, melyek készek befogadására. A Szentlélek ez a szívben, mely szeretet által munkálkodik és megtisztítja a lelket. Sátán teljes pokoli hatalmával erőlködik, hogy kioltsa a fényt, melynek fényesen kellene lobogni a lélekben, és jó cselekedetekben is előragyognia. Isten Zakariáshoz intézett szavai mutatják, honnan jön a szent aranyolaj, és a fényes világosság, melyet az Úr gyújt a lélekkamráiban, jó cselekedetekkel világít a világnak. Sátán ügyködni fog, hogy kioltsa a fényt, melyet Isten gyújt minden lélek számára. Keresztbe veti árnyékát az ösvényen, hogy elállja a fény minden egyes sugarát. Tudja, hogy rövid az ideje. Isten népének ragaszkodnia kell Istenhez, máskülönben elveszítik tájékozódó képességüket. Ha olyan örökölt és felvett jellemvonásokat melengetnek, melyek hamisan képviselik Krisztust, miközben állítólag az ő tanítványai, akkor az képviseli őket, aki mennyegzős ruha nélkül jött el az evangélium örömüzenet lakomájára, meg az az 5 balga szűz, akinek nem volt olaj edényében a lámpáshoz. Ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten igaznak jelent ki, még ha az egész világ is ellene sorakozik fel. Az Úr a trónját körülvevő szent lényeken keresztül állandó kapcsolatot tart fenn a föld lakosaival. Az aranyolaj azt a kegyelmet képviseli, mellyel Isten a hívők lámpásait megtöltve tartja. Ha nem töltené ki a szent olajat a mennyből Isten lelkének üzenetei által, a gonoszság eszközei teljesen eluralkodnának az embereken. Istenre hozunk szégyent, mikor nem fogadjuk el üzeneteit. Azt a szent olajat utasítjuk vissza, melyet lelkünkbe akar tölteni, hogy továbbítsuk a sötétben veszteglőknek. Ezek a szavak a hírnökök szívébe folynak. Ezek az aranyedényekbe ömlenek. Isten hírnökeit jelképezik, akik figyelmeztetések és kérlelések által közlik az Úr szavát a néppel. Az igének annak kell lennie, amit az egész föld ura mellett álló 2 olajfából ömlő olaj jelképez. Ez a Szentlélek általi tűzzel való keresztség. Ez nyitja meg a hitetlenek szívét a meggyőződés előtt. A lélek szükségleteit csak Isten szent lelkének munkálkodásai elégíthetik ki. Az ember magától semmire sem képes, hogy kielégítse a szív vágyakozását és törekvéseit. Ahhoz, hogy folyamatosan kapjunk, folyamatosan adnunk kell. Úgy válunk alkalmassá szent olajat kapni a magát megüresítő 2 olajfából, hogy a befogadó a szavaival és cselekedeteivel más lelkek szükségleteinek kielégítésére tölti ki magából a szent olajat. Csodálatos, boldogító foglalatosság ez. Állandóan kapunk, és állandóan továbbadunk. Az elfogadás képességét csak a továbbadással tudjuk fenntartani.
Köszönöm szépen. Hát érdemes lenne sokszor elolvasni, kívülről megtanulni ezt a szakaszt. Mi mindent olvasott itt, mi minden csodálatos gondolatot olvasott itt Gábor az előbbiekben. Szeretném olvasni Máté evangélium a 10. fejezetéből a 32. 33. verseket, ahol az Úr így szólt az ő szolgáihoz. Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei atyám előtt. aki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei atyám előtt. Ugye ez az ige miről szól? Összefüggésben az előbb elmondottakkal, ugye a szent olaj az Isten gyermekein, az Isten szolgáin, de az ő gyermekein keresztül árad az emberek előtt, aki megvallja őt. És a megvalláson soha nem a beszédet érti a Szentírás. A megvallás, lesztek az én tanúim, ugye, és mindenütt a Szentírás arra utal, hogy a megvallás azt jelenti, hogy az életünkkel és a szavainkkal valljuk meg őt, és így éljünk az ő akarata szerint. Másrészt Lukács evangéliumában azt mondja az Úr, Lukács evangélium, ha valaki jegyzetelni akarja, 9. fejezet 26. versében, valaki szégyel engem. Egész odáig lehet eljutni, ha az embernek az Istennel való kapcsolata meglazul, hogy szégyeli őt az emberek előtt. És aki szégyel engem az emberek előtt, azt én is szégyelem az én mennyei atyám előtt. De más következménye is van a bizonyságtevés mellőzésének. Ezt így olvashatjuk a 25. Máté evangélium a 25. fejezete 29. versében. Mert mindenki, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Megrázó szavak ezek is. Hát egyfelől, másfelől pedig vigasztaló szavak. Akinek van, annak újból és újból adatik. És ti is biztos tapasztalatból tudjátok. Az ember az Isten munkáját elkezdi végezni, és odaadással végzi, akkor csodálkozik, hogy az Isten milyen kegyelmet ad. Hogy tudok? Emberek megkérnek erre, meg erre, és én úgy érzem, hogy erről egy szót nem tudok szólni. És ezt csak érzem, hogy árad az áldás. És ennek az ellenkezője is igaz. Erről nem akarok szólni. Szóval hatalmas felelősség, hogy elfogadjuk a Szentlélek ajándékát a magunk élete megszentelésére is, és elfogadjuk az Isten szent lelkének az áldását, ami bizonyságtevő szolgálatunkra is. Ugye az ige erről tesz bizonyságot, mégpedig hatalmas bizonyságot. És ezután néhány gyakorlati tanácsot szeretnék elmondani. Ennyi volt az eszmei megalapozás, és ezután egy néhány gyakorlati tanácsot. Mit tegyünk? Hogyan újuljunk meg a szolgálatunkban, a kifelé végzett szolgálatunkban? Erre merem remélni, hogy nyugodtan mondhatom, hogy újuljunk meg, mert nyilván mindannyian törekedtünk arra, hogy Krisztusról bizonyságot tegyünk. Hát itt néhány gyakorlati tanácsot szeretnék elmondani. Az első, imádkozzunk az alkalmakért, hogy Isten teremtsen alkalmakat, amikor róla bizonyságot tehetünk. Ezt is mindannyiótoknak van tapasztalatok, ezt is ismeritek, milyen az, mikor Isten teremt egy alkalmat. Még engedjétek meg, hogy itt visszatérjek a nagykanizsai élményemhez. Ez úgy fejeződött be, hogy reggel bejött az ávó parancsnoka, nála voltak az igazolványaim, amit este elvettek tőlem, és így elkezdett így játszani az asztalon. Láttam a mozdulatairól, hogy ez nincs itt komoly probléma. Aztán megkérdezte, hogy mit csinált maga ott Sandon? Hát prédikáltam az igét. Egy kis Amerika, egy kis politika. Ez először így fel. De azt is éreztem, hogy ez nem ilyen torkot szorongatni akaró magatartásmód. Azt mondja, na most mondjon nekem is valamit arról, hogy mit prédikált. És végighallgatott, és na hát ebben aztán igazán nincs. Ha legközelebb kimegy Sandra, akkor menjen be a tanácselnökhöz, vagy a titkárhoz, és mondja, hogy itt vagyok, ma este itt és itt, erről és erről a témáról beszélek, jöjjenek el maguk is, hallgassák meg. Hát ez így zárult. Ugye ennek a drámai része is döbbenet, de az is, hogy az Isten miket tud tenni. Ugye, miket tud tenni a jó Isten, amit mi soha szinte nem gondolunk. Tehát imádkozzunk, hogy az Isten teremtsen alkalmat, még a legdöbbenetesebb helyzetekben is tud őt alkalmat teremteni. Második, legyünk készenlétben. Megfelelni a bennünk lévő reménységről, szelídséggel és félelemmel. Mindig legyünk erre készen. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, ezt a szelídséggel és a félelemmel. Szóval soha ne kiélezni, soha ne valamit, ami nekik kellemetlen, mindig segíteni előre ahhoz az ismerethez képest, amivel rendelkeznek. És akkor a harmadik pont rögtön, hogy ne többet és ne kevesebbet, mint amennyit el tudnak hordozni. Hát ki tudja ezt? Hát ezt ki tudja közülünk, hogy mennyit tudnak elhordozni? Nos, ki tudja? Tessék? Most olvastuk itt, most olvasta Gábor 1-2 perccel ezelőtt, hogy kik tudják? Akik a lélek olaját naponként kapják, akikhez árad a szent csövön, vagy a csövön át a szent olaj, azoknak az a valaki, aki azokat az embereket szereti és üdvösségre akarja vezetni, ő nagyon jól tudja, hogy nekik mire van szükségük. Nem kell töprengnünk, imádkoznunk kell, és az Isten megsegít ebben. Jézus is azt mondta, hogy még sok mondani valón van, de nem hordozhatjátok el. És nem nagy kegyelem lenne, ha mi ezt a bölcsességet tőle megkapnánk, és hogy ne kaphatnánk meg. Itt olvastuk, ígéretünk van rá. Aztán vigyázzunk, hogy a legcsekélyebb kényszert ne alkalmazzuk az emberekre. A legcsekélyebb kényszert ne. Egy-két igét csak úgy utalni szeretnék. A 2 Korintus 3.17-ben, ha jól emlékszem, igen, 2 Korintus 3.17-ben találjuk azt az igét, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Aztán a Jelenések könyve utolsó verseiben, a 22. fejezet 18. versében a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj, és aki hallja, mondja, hogy jöjj, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen, aki akarja. Jézus is ott sírt Jeruzsálem felett, hogy hányszor akartalak, te nem akartad, de erőltetésnek a nyomát nem alkalmazta. Tudta volna? Tudta volna? A nyomát. Nyomát nem alkalmazta. A következő dolog, folytonosan imádkozzunk, és tartsunk egymással is össze. Ezt így is mondhatnánk, hogy hozzunk létre imádkozó és dolgozó csoportokat. Erről is évekkel ezelőtt több szó esett a mi közösségünkben, aztán valahogy ez is úgy kialudt, mint sok-sok minden más. De hozzunk létre. Én tartozom egy ima csoporthoz évek óta, minden vasárnap este 7:30-tól este 10-ig együtt vagyunk. Itt van egy testvérnőnk, aki egész rövid idő alatt 7 lelket hozott az Úrhoz. 7-es lelket. Orvosnő az illető, mondjuk jó helyzetben is van, mert a megrendült emberek jönnek oda hozzá, és csodálatos képessége van. De hát az Isten melyikünknek tud adni? Melyikünknek nem tudna adni? Hát az ebben, ilyenekben nem kell sose hinnünk, hogy nekem erre meg erre nincs képességem. Aztán egy következő tanács, ez már még gyakorlatiasabb, hogy legyen nálunk mindig valami irodalom, vagy magnószallag, vagy most már mit tudom én, milyen ilyen lemezek vannak, mindegy, szóval valami, amit odaadhatunk az embereknek, valami, amit a kezükbe adhatunk. Mert akármi elhangzik egy ember ajkáról, különösen azoknak, akiknek ez még teljesen új tanítás, semmit nem tudnak vele mit kezdeni. Ismeritek ezt az állapotot? Voltatok ti is így, hogy hallgatunk egy istentiszteletet, a lelkünk mélyig megrendít, és bocsánat, hogy aki rákér, milyen volt, szép volt, csodálatos volt, sírtunk is rajta, de egy szót nem tudok szólni belőle. Irodalmat odaadni az embereknek. Irodalmat odaadni az embereknek. Azonban a könyvek és a kazetták nem helyettesíthetik a személyes bizonyságtevést. Nem helyettesíthetik, és nem is akarja a Jóisten helyettesíteni. Nekünk akar áldott tapasztalatokat adni a munkában. Aztán hívjunk embereket imaórákra, illetve nem imaórákra, ezt tévedésből mondtam csak, Isten tisztelt, bibliakörre vagy evangelizáció, hívjunk embereket, hogy úgy lassan beépüljenek. Ugye nem tudom, Erzsi, te mondtad el, hogy valaki, vagy valaki közületek mondta itt a napokban, hogy valaki kérdezősködött, hogy milyen is az a bibliakör. És amikor már megmondták, hogy te mondtad, Marika, vagy igen, hogy ilyen és ilyen az imakör, vagy a bibliakör, akkor már elment a bibliakörre. Most már érdeklődik, hogy milyen a gyülekezet. Majd jön a gyülekezetbe. Szóval az Istennek erre van gondja. Aztán bátorítsuk egymást. És még egyszer hadd hangsúlyozom, hogy szervezzünk csoportokat, ahol együtt imádkozunk, ahol megerősítjük egymást, ahol meghallgatjuk egymást tapasztalatait. Azok csodálatos alkalmak. Tapasztalatból tudom, hogy ezek csodálatos alkalmak. És végül... Ne mondjuk azt, hogy erre nincs időnk. Ne mondjuk. ez nem illik egy hívő ember szájára, hogy erre nincs időm. Nézzétek meg, a testvérünknek halálán van a testvére, rögtön volt idejük, hogy elmenjenek. És teljesen mindannyian, azt hiszem, teljesen természetesnek tartjuk. Minden programot keresztezünk, nullifikálunk és megyünk, mert nem csak ilyen drámai alkalmakra, de mást is. Legyen időnk erre. És itt újból hadd térjek vissza rá. Ne legyen időnk a fecsegésre, üres időtöltésre. Még kevésbé ne legyen időnk arra, hogy ott üljünk azok előtt, a szerkezetek előtt, amelyeken keresztül 99,5%-ig sátán programját sugalják. Szabadítson meg az Isten, pláne a szenvedélyes tévéhallgatástól, és adjon az Úr kegyelmet arra, hogy annak a szent olajnak a befogadására, annak a mennyei csövön áradó, csodálatos áldásnak a befogadására, amellyel Isten késztetni akar, hogy a megismert igazságot megvalósítsuk is az életünkben, tovább adjuk is az embereknek, hogy ennek a befogadására időt nyerjünk az Úrtól, segítsen ő ebben, és egymásnak is segítsünk, hogy ezt meg tudjuk valósítani. És bocsássatok meg, hogy záradékként csak még annyit, hogy merem remélni, hogy valami védés-dadszövetséget kötünk, mielőtt hazamegyünk, hogy egymásról tudni fogunk, egymást bátorítani fogjuk, egymással kapcsolatot tartunk fenn, hogy a Jóisten velünk lehessen, megállhasson, és mindazt, amire ő felkészíteni akar, meg tudjuk valósítani. Amen. Jóságos édesatyánk, szívünk mélyéből köszönjük meg néked, hogy napról napra van szabad hozzánk, hogy szent igédben, a prófétai kinyilatkoztatásban annyi csodálatos tanítást kapunk, és most is arra kérleltél bennünket, hogy akik az okos szűzek közé szeretnénk tartozni, azok valósítjuk is meg azokat az igazságokat, amelyeket megismertettél velünk, de hirdessük is az életünkkel és a szavainkkal is más embereknek. Segíts, Urunk, bennünket abban, hogy ezt tényleg meg tudjuk valósítani, hogy érezhessük, hogy velünk jársz. Segíts, hogy oda tudjuk szentelni teljességgel a lényünket te néked, és segíts széttépni minden olyan köteléket, amely tőled el akarna vonni, amellyel sátán bennünket más dolgokkal akarna lekötni. Segíts, kérünk, te néked szentelni az életünket, ami megváltunk érdemei által.